kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Esztergomban, a Ferences gimnáziumban Tokár János igazgató úrral beszélgetünk. Mióta van János atya kapcsolatban a ferencesekkel? Mik voltak az első élmények, ami miatt ezt a hivatást választotta? Gondolom, hogy személyes élmények, találkozások eredménye ez.
1971-ben kerültem ide az iskolába, azt megelőzően Tarca úrélatja és Csontos Oszkár atya tartott nálunk Mádon egy tridumot. A Mád a szülőfalom Tokajhegy alján található, és a Csontos Oszkár atya, ő a közelből Miskolcról származik, Aurél atya, ő pedig a Nyírségből, Északkeletről, és a mi plébánosunk jó barátságban volt mind a kettejükkel, meghívta őket oda tridumra, és akkor láttunk Ferencest életemben először, és a Csontos Oszkár atya buzdított arra, hogy jöjjek el ide Esztergomba, az iskolába, a gimnáziumba. És akkor ez úgy is történt, 71-ben kerültem ide az iskolába, és azótától folyamatosan a rend közelében vagyok, mint kisdiák, aztán utána katonaként is természetesen noviciátusba vittek el, és hát utána meg folyamatosan.
Mocorgott a papi hivatás iránti vágy, mielőtt ide Esztergomba került volna? Hát 13-14 éves kamasz lehetett.
Igen, kisgyerekkoromban is többször előkerült az, hogy szívesen lennék pap. Édesapám viszonylag korán halt meg, 6 éves voltam, és akkor a édesanyám, a nagymamám elvitt bennünket a templomba az öcsémmel, és akkor mi egy olyan, vagy én legalábbis, hogy átéltem a templomot, úgyhogy 6 éves koromig alig voltam templomba, számomra egy csoda volt tapasztalni azt, hogy mint amikor az ember a mesébe először lát valami óriási nagy épületet, kitágulnak a falak, nagyra nőnek, benne gyönyörű énekszó, zene szól, a pap gyönyörű miseruhába, óriási reflektorok, és hát az a latin szertartás, amiből persze mi akkor, vagy én akkor nagyon keveset értettem, de mögötte az a tudat, hogy itt a Jóisten jelen van. Tehát olyan varázslatossá tette számomra az egészet, amelyik ugye gyereki fantáziámat úgy meglendítette, és utána én beálltam minisztrálni, végig minisztráltam a diák éveimet, az általános iskolás éveimet, és ennek a végére érkezett pont ez a két atya, akik hát arra buzdítottak, hogy jelentkezzek ide.
Ez a zempléni vidék, kicsit a ferences vonalat megszakítva, ott azért nagyon nagy karakterek voltak, nem tudom, Sárospatakon Kuklai Antal atya ott volt-e, vagy Göncön ott volt-e a Balog Pista bácsi, tehát ott azért lehetett találkozni jelenségekkel.
Ez így van, tehát őket mind személyesen ismertem, a Kuklai Antalt, tehát utána többször találkoztam vele, a Balog Pista bácsival is. Hát ilyen érdekes emberek voltak, mai szemmel nézve már egy kicsit ilyen romantikus alakoknak is tűnhetnek. Mondjuk elsősorban Pista bácsira gondolok, a Balog Pista bácsira. Egyszer voltam később ott nálam is ézni, és hát ahhoz ragaszkodott, hogy három pap volt, az egyik pirosban, a másik fehérben, arra pedig zöldben is ézzen. Tehát a Pista bácsi nagy magyar volt, és keményen, őszintén nagyon keményen ragaszkodva a hitéhez, a magyarságához, és hát egy szókimondó kemény ember volt, így emlékszem rá. A Kuklai Antalra pedig egy rendkívül éles szellemű, mély lelkiségű ember, aki Pilinszky költészetével foglalkozott, illetve beszélt sokat akkor, amikor én éppen fogyatékosokat nyaraltattam ott nála, akkor Girincsen volt már ott a plébánián. Tehát őket személyesen ismertem, Kurtos András, tehát nagyon sok olyan ember élt ott a környéken. A mi plébánsunk, őt úgy hívták, hogy Várfalvi Mihály, Vas József atya volt, mert a káplán egy piarista atya, aki magyar latin szakos tanár volt, és a piarista gazdaságot, Mádon volt egy pincegazdaságuk a rendnek, ő kormányozta ott, tehát nagyon sok kiváló papi emberrel találkozhattam, így van.
Tehát a Zemplénből Esztergomba került, azért ez nagyon nagy távolság volt. Örömmel jött, vagy ez olyan nagy vállalás volt, hogy kicsit elpityeredett, amikor a szülői háztól eltávozott?
Hát pityergés az sose volt. Nem azért, mert nagyon kemény ember voltam, hanem inkább azért, mert mindig a kíváncsiság volt bennem, és valami olyan tulajdonság, amit ugye az ember kevésbé lát, magát nem látja kívülről, de mindig az vonzott, amikor valami többet lehetett megismerni, tapasztalni, látni. És itt ebbe az iskolába azért nyilván először csak a lépcsőházak, a folyosók, a tantermek, az, hogy mekkora épület van itt, ami az emberi értelmet vagy fantáziát először megragadta. Tehát a gyerek, amelyik körbefut háromszor, négyszer mindent, és időnként elfejt, hogy most hol is tart, meg újra kell ismételni, egészen odáig, hogy utána hogyan ismertük, vagy ismertem meg itt a bentlakókat, az itt élő szerzeteseket. Tehát hogy egy nagyon intenzív élmény volt, amelyik úgy nyitogatta ki az embert szellemileg, lelkileg, hogy minél többet fölfogjon abból, amit lát.
Esztergom 71-ben, hát akkor már azért a legnehezebb időszakát túlélte a rend, a kommunista üldözés egyházpolitikájának, de azért még kemény időszak volt. Általában úgy emlékeznek vissza a ferences öreg diákok a gimnázium éveikre, hogy életük legszebb 4 éve. Tokár János, hogy emlékszik vissza?
Hát hasonlóképpen, tehát olyan emberekkel találkozhattam itt, akik tényleg az életemnek utána eléggé akkor is, és utána eszményképeivé váltak, akikre szívesen gondolok vissza ma is. Amikor itt töltöttem ezt a 4 évet, akkor ebből a kommunista vagy nagyon benyomorított életből számunkra nem sok minden volt tapasztalható. Persze minden levelünket a prefektusok elolvasták, felbontották, megnézték, amit küldtünk meg, amit kaptunk. Igyekeztek figyelni arra, hogy körülöttünk rendezettek legyenek ezek a politikai dolgok, meg aztán hallottunk arról is, hogy egyes osztálytársunkra oda kell jobban figyelni, előtte nem mindenről beszéljünk. De egy picit azért éreztük azt, hogy itt nem egészen lehet bármit csinálni. Aztán az atyák közül többről tudtuk, hogy börtönben volt, tanáraink közül nem csak rendi, hanem világi tanárok közül is börtönben voltak, megkínozták őket. Szintén legenda volt az ő élettörténetük, hogy ki miért szenvedett. Volt, aki nem volt börtönbe, de azt meg láttuk, hogy a mindennapi élet küzdelmeiben milyen óriási erőket dob be. Tehát láttuk a politikai hátteret is, de az akkor nem volt annyira meghatározó. Tehát nem éltünk, hogy így mondjam, rettegésben, hogy mi lesz velünk, sőt, inkább az volt bennünk, hogy minél hamarabb tűnjenek el innen az oroszok, meg, tehát ezeket időnként egymás közt meg is beszéltük, mi keresni valójuk van itt.
Igen, mert Esztergomban azért láthatóak voltak.
Igen, hát egy óriási laktanya volt. Hát ilyen kicsit hősködő korszakunkban voltunk. Aztán persze volt egy olyan érdekes kaland is, hogy egyszer csak a negyedikesek voltunk, gimnazisták, és bejöttek az oroszok ide, a osztálytársunk, ugye orosz tanultunk, és megszólította őket, hogy hisztek-e Istenbe, és mondták, hogy persze. Akkor leállt velük beszélgetni, és akkor olyan jó viszony kapcsolat alakult ki, hogy ide bejöttek, és az udvart leaszfaltozták. Ingyen, összesen csak anyagárban. Tehát hozták a berendezéseket, a gépeket hozzá, kibontották itt az iskolának a falát, még most is lehet látni, ott a legvékonyabb az iskolafala, és gyönyörűen erre megcsinálták az iskolát. Tehát igazából úgy azért összetettebb kép kezdett az emberben kialakulni arról, hogy hát azért a kis emberek, a mindennapok embere azért nem ugyanaz, mint a hatalom, aki nem csak szimbolikusan, de hát azért úgy időnként karakteresen is ezek mögött, az emberek mögött azért ott van.
Thank you.
Megkérem János atyát, hogy elevenítse föl néhány ferences alakját, akikre a legnagyobb szeretettel gondol vissza papok, esetleg laikus testvérek, szerzetes tanárok.
Akire legszívesebben visszagondolok, mindig ő a Hajdú Antal atya volt. Nem az én osztályfőnököm és prefektusom volt, hanem ő korábban itt az iskolának, azt hiszem 12 évig volt az igazgatója. Antal atya egyénisége volt, aki úgy nagyon közel hozta számomra a ferencességet. Matematikát, kémiát tanított nekünk, és olyan tanár volt, aki nem nyugodott abba bele, hogyha a gyerek valamit nem tud. Tehát a matematika elég olyan tantárgy, amelyik a gyerek könnyen rámondja, hogy nem értem. És akkor utána le is mond róla. Az Antal atya azt mondta, hogy na ezeknek a gyerekeknek csinálok egy olyan kis órát, vagy foglalkozást, amelyiket úgy nevezett, hogy mameluk óra. Ez a matematikát megkerülő lusták, undok klubja valami ilyesmi rövidítést tartalmazott. Ezeket a diáktársaimat összefogta, és naponta, ha kellett, de hetente legalább kétszer-háromszor korrepetálta. Tehát nem volt olyan, hogy matematikából valaki legalább hármas szintre nem tudta megtanulni a matematikát. Én 4-es, 5-ös voltam, tehát nem...
Tehát nem volt mameluk.
Én nem kerültem bele ebbe a társaságba, de nagyon megszerettem nála a matematikát. Tehát igyekezett úgy bemutatni a matematikát, mint ami a egyszerű mindennapok nyelvére lebontható. Tehát, hogyha a függvényekről beszélt, akkor, vagy bonyolultabb dolgokról, amiket az ember úgy falusi gyerek agyával nem bírt fölfogni, akkor rögtön szóba hozta a lovat, és hogy a kötőfékkel hogy kell bekötni az istálóba, és hogy hogyan kell a dolgokat egymáshoz kapcsolni, rendszerezni, és így tovább. És akkor az embernek a fantáziája az sokkal jobban meglódult, és megértette azokat a nehezebbnek, első körben nehezebbnek tűnő összefüggéseket. Ugyanígy a kémiában is mindig nagyon egyszerű volt, megmondta, hogy mit kér, viszonylag kevés anyag volt, keveset adott le, viszont azt meg kellett kívülről tanulni, nagyon folyamatosan sokszor dolgozatokat iratott, és akkor az ember állandóan úgy napra készen kellett, hogy tartsa magát. De mondjuk ez az egyik oldal, az iskolai oldal, a másik oldala, az, hogy ő megszervezte, hogy a délutánjainkban látta, hogy igazából nem nagyon tudunk magunkkal szabadidőben mit csinálni. Tehát az, hogy egy gyerek leújjon olvasni még a kötelező délelőtti és délutáni órák között, hát az úgy nehezen volt elvárható bárkitől. Ő befogott bennünket fizikai munkára. Volt az iskolának 3-4 kertje, és ezekben dolgoztunk vele együtt. Ő is munkásruhába vágta magát a tanítás után, beültünk a kis Land Roverbe, 3-4-en, és akkor vele együtt dolgoztunk a különböző kertekbe. Paprikát locsoltunk, káposztát szedtünk, kukoricát törtünk, tehát mindig akkor éppen ami volt, trágyát locsoltunk a kertbe, és így tovább.
Ezek a kertek segítették az élelmezését a több száz diáknak.
Így van, tehát ugye ezek nélkül, a kertek nélkül az iskolának ugye az anyagi oldala, a gazdasági bázisa, az nagyon gyenge lett volna, tehát ezek hihetetlen jó, nagyon sokat segítettek, illetve hát mindig friss terméket ettünk. Tehát ami onnan bejött, mi is ugyanazt kaptuk. A rendtársak is, a ferencesek is, meg mi is egy diákok is.
Ez két olyan vonatkozás már is, ami időszerű. Manapság beszélünk különböző módszerekről, hogyan kell a tehetségeket gondozni az iskolában, és erre külön tudományág szakosodott, vagy hogy természetközelbe kerüljenek a gyerekek, és hát itt meg ez 30 évvel ezelőtt is valóság volt.
Ez így van, tehát nem csak az ő személye volt, hanem akkor sokkal inkább be voltak zárva a rendtársak a kolostor épületébe. Tehát a mozgás lehetőség, tehát nem volt annyi személyautó, vonattal közlekedtek, ritkán lehetett, tehát általában a rendtársak sokkal több időt töltöttek itt a gyerekek közelében. Persze mindig különböző emberek voltak, volt, aki délután inkább pihent, és azt mondta, hogy azért, hogy délután elbírjak benneteket viselni. Egész nap, tehát reggel 6-tól este 10-ig egy rendtárs, az végig a gyerekek mindennapi életét felügyelte.
Prefektus.
Tehát az, amit most csinálunk, az úgy van, hogy inkább a délutáni időre szorítkozik, van reggel ugyan egy ébresztő, meg van egy reggeli ma, de akkor egy egész napos szolgálat volt, és mellette ezek a rendtársak tanítottak is. Tehát nem csak egy mondjuk így kollégiumi, prefektusi munkát láttak el, hanem a gimnázium oktatást is teljes egészében a rendtársak látták el. Tehát volt délelőtt mondjuk egy heti 20-22 órája egy ferencesnek, és mellette volt egy 30-32 kollégium órája délutánonként egy hétre vonatkozóan. Azt ma már egy kicsit olyan, hogy embertelen meg kizsákmányoló, tehát hetente az ember úgy, én úgy látom, hogy egy olyan napi 8-10 órát dolgoztak, és ez így volt. Tehát nem volt, volt egy nap szabad nap, amikor valaki helyettesítette őket, de az csak összesen egy nap volt. Tehát az Antal atya azok közé tartozott, akik tényleg nem pihentek, rengeteget dolgoztak, viszonylag fiatalon, 53 éves korában halt meg, és hát mindenki úgy emlékezett rá vissza, mint aki két oldalon égeti a gyertyát, és tényleg a rendi közösségért, meg mi érettünk gyerekekért is mindent megtett. Mondjuk, amit még ő benne nagyon tiszteltünk és szerettünk, a világos lényeglátás. Tehát, hogyha ő prédikált, fölment a szószékre, ő 10 percnél többet soha nem beszélt, általában 7-8 percet beszélt, de annak minden mondatát írni lehetett. Tehát azok, akik ott ültek a padban, feszült figyelemmel hallgatták, őt megfigyelték. Akkor, amikor mi ide kerültünk, ő már az igazgatósága lejárt, azután foglalkozott velünk, és ő maga is visszatartotta magát attól, hogy bármibe beleszóljon. Tehát a fiatalokkal úgy dolgozott együtt, hogy a fiatalokat hagyta kibontakozni, nem okoskodott, és nem akarta ő az itteni életet meghatározni, vagy szabályozni. Tehát egrégi háttérben szerényen visszahúzódva élt, de emellett óriási tekintélye volt. Tehát mindenki tudta róla, hogy hát ő a Hajdú Antal.
Azért is érdekes, hogy elsőként a matematika tanár Hajdú Antalt említette János atya, mert bölcsész és magyar szakos János atya, tehát nem a matematika ragadta meg, hanem az ember Hajdú Antalban.
Ez így van. Ő utána kapott egy agyvérzést. Itt volt nálunk, hozzánk jött be éppen kémia órára, emelte fel a kezét, keresztet akart vetni, és nem tudta már fölemelni a kezét. Mi bénultan néztünk, nem tehetetlenül, nem tudtuk, hogy mit kell csinálni. Ő kiment, elvitte a mentő, és utána jöttek be a tanáraink, és mondták, hogy hogy lehetünk ennyire figyelmetlenek, meg érzéketlenek, hogy mi erre nem reagáltunk semmit. Mi föl se fogtuk, hogy mi történt. Utána tudtuk meg, hogy a kórházban van, és nagyon súlyos agyvérzést kapott. Aztán visszakerült, és mi csak annyit láttunk, én, mint novícius már, hogy megtanult, hogy magát ne unatkozzon, ne legyen haszontalan. Megtanult kosarat fonni. Tehát lement a szuterénba, és kosarakat font. Azt is próbálta vele, hogy a kezét, a lebénult kezét próbálja erősíteni. Aztán különböző ilyen erősítő gumi gyűrűket kapott, amivel szintén gyógyulhatott. És hát mindent abba próbált fektetni, arra próbált fordítani, hogy az eredeti, a korábbi egészségét visszanyerje a közösség javára. Tehát ő ugyanúgy ment ki tovább is kapálni, tehát mint egy egyszerű falusi parasztember. Azt, hogy ő, amikor a szükség úgy volt, akkor ugye ábrázoló geometria és kémia szakos tanár volt, amikor szükség úgy hozta, akkor ő elvégezte a matematika szakot teljes egészében, amikor szükség úgy hozta, elvégezte az orosz szakot, hogy orosz taníthasson. Aztán nem is tudom, hogy még milyen 2-3 olyan tantárgyat végzett el az egyetemen közben, hogy ne legyen soha a rend kiszolgáltatva annak, hogy nincs tanár, tehát ezt az iskolát be kell zárni. Elment, elvégezte az egyetemet, azt a plusz 1-2 szakot, és akkor azt tanította. Tehát utána is, amikor ez a betegsége bekövetkezett, az volt benne, hogy a rend javára mindent megtenni, az utolsó pillanatig minden erőfeszítését erre használta, erre tette rá.
Thank you.
Tokár Jánossal, az esztergomi Ferences gimnázium igazgatójával beszélgetünk, egykori, ma már körünkből eltávozott ferencesekről kérdezem, akiknek az emlékét ébren tartani, azt hiszem, hogy fontos feladat. Kivel folytassuk a sort, kedves János atya?
Az osztályfőnököm és prefektusom a Teofil atya volt, aki most ide visszakerült hozzánk, és akkor hát az ő egészségi állapota most nagyon gyenge. Amit ő benne nagyon szerettünk, az a, hogyha lehet ugyanazt a szót használni rá, hogy az a magát teljesen a közösségnek átadó életmód.
Szita Teofil atya most 86. életévét tapossa.
Én csak most kezdem el felfogni, hogy ennek a mélyén ő mennyire egy odaadott ember volt. Amikor diákok voltunk, mindig csak a harcot éltük át vele kapcsolatosan, hogy mit nem lehet csinálni, miért nem lehet, most miért kell a pontosság. Hát nekem 1000 beírásom volt a naplójába, mert nem érkeztem be a stúdiumra pontosan, mert nem viselkedtem rendesen, és így tovább. És akkor az ember egy kicsit az volt benne, hogy egy kicsit azért bizonyos dolgokat el kellene nézni az embernek, meg hát, hogy miért ennyire, hogy mondjam, kicsinyes, tehát az emberben inkább ezek voltak. És akkor most látom rajta, hogy most is minden pillanatában mennyire a fegyelmet, mondom neki, hogy Teofil atya, most már neked nem kell mindig a napirend szerint mindent csinálni, de fiam, én mindent a napirend szerint akarok csinálni, úgy, ahogy ti csináljátok. De te már, neked pihenni kell többet. Nem, fiam, majd odát pihenek. Tehát mindenben ugyanazt a becsületesen végig azt az életutat, amit a napirendben ők valószínűleg még a noviciátusban megtanultak, az szerint minden pillanatot végigélni. És ez teljesen úgy, hogy a jó Istennek oda szentelve. Időnként úgy idejnek a rokonai, és egy kicsit olyan furcsán, kicsit olyan elképedve mondják, hogy hát a Teofil, ő még hisz. És az embernek az az érzés ebből a mondatból, hogy ugye a családtagok számára talán olyan furcsa vagy érdekes, hogy ez az ember, ez még teljes odaadottsággal, minden pillanatában még úgy, hogy a jó Isten előtt peregnek a percei. Tehát úgy él át minden pillanatot. Igen. És annyira próbálja magát úgy karban tartani, hogy megfeleljen a jó Isten elvárásának, amit ő magában érez, a Jóisten felől, de nyilván Jóisten már ezeket nem kívánja tőle.
Az a hanvas odaadottság, lelkesedés, amely egy ifjút jellemez, amikor hivatást válasz, vagy párt válasz, tehát nála az Isten és a rend iránti szerelem nem csökken az idők múlásával valahogy, és ez nagy érték.
Ez így van. Tehát ezeket az ember az a baj, hogy így mondjam, hogy csak távlataiban látja már tisztán. Akkor, amikor ebben az időben voltunk diákok, akkor az ember inkább a saját érdekeivel volt jobban elfoglalva. Tehát ilyen környezetben voltam itt diák. Sorba vehetem az egész rendházat. Ott volt a Kamil atya, aki helyettesítette a Teofil atyát. Forró Kamil, ő festett ott az iskolában a
Lándor-Fehérvári
diadalt 1956-ban, nem véletlenül festette. Ének zenetanárunk volt. Hát őnek is volt korábban egy agyvérzés. Ebből kifolyólag nem tudta tisztán kiejteni a hangszókat. A nyelvi nehézségei voltak, és ezek miatt nagyon sokszor elcsuklott a beszédben, nehezen volt követhető, hogy mit is akar mondani, és hát mi akkori kamasz gyerekek, hát persze ezeken óriásékat kuncogtunk, persze, úgyhogy nem annyira nyilvánosan, de azért ott volt bennünk az, hogy hát ez milyen furcsa, milyen érdekes, ilyet még sose hallottunk. A keze is egy kicsit úgy lebénult, és akkor, amikor hozta a lemezeket be órára, föltette a lemezjátszóra, úgy megtörölt a zsebkendőjével, és hát az a zsebkendő az nem mindig volt teljesen steril állapotban, és akkor csúszkált rajta tű a lemezen. Hát mi hangosan nevettünk, meg hahotáztunk rajta, és ugyanakkor ő olyan áldott jó szeretettel nézett mindig ránk, és mindig mondta, uram, figyelsz, és akkor próbáld velünket serkenteni arra, hogy az énekzene szintén egy olyan tantárgy, ami hálátlan. Tehát, hogy a gyerek akkor úgy érzi, hogy lógni lehet azon az órán, nem kell semmi se csinálni, és ezt próbálja ki is használni. Szóval Kamil atya igyekezett a maga egy eredeti stílusával nagyon élénké tenni az órát. Diktált, de olyan körmondatokat mondott, hogy Cicero nem mondott olyanokat, tehát írtuk, és mindig olyan a mondatnak nem volt vége. És bírta követni, hogy na most még a mondat az itt tart, és akkor na most akkor pont körülbelül 8-10 sor után. És ő volt az, aki a Teofil egy a szünnapjain, pihenő napjain, hetente egyszer ő volt bent velünk stúdiumon. Sokszor úgy volt, hogy elaludt. És akkor úgy, hát persze mi akkor elkezdtünk élni a háttérben.
Cincogtak.
Hát igen, cincogtak az egerek. Teofil atya persze rögtön mondta másnap, hogy hát látom, hogy a Kamil atya volt veletek, nem készültetek semmit órára. És akkor persze mi nem tagadtuk, hogy igyekeztünk mindent kihasználni arra, hogy... Aztán azt csinált, hogy volt egy gyerek, púpos gyerek volt az osztályunkban, és fogyatékos bizonyos értelemben egy nehezebb sorsú gyermek, és a Kamil atya kinézte magának, és úgy, hogy ezt a gyereket állandóan foglalkoztatta. Ez a kisgyerek, ez mindig úgy érezte, hát úgyhogy most mondom, hogy akkor volt kisgyerek, mindig úgy érezte, hogy őt a Kamil atya mennyire szereti. Tehát mondta, hogy rosszul viselkedett, de hát azért viselkedett rosszul, mert a Kamil atya minden mozdulatába belekötött, most ne ide tedd a ceruzát, ide gyere, stb. És akkor üljél fel a szekrény tetejére. Akkor most óriási haotába kezdtünk a gyereknek, akkor most kukoricára fogsz térdelni, és akkor oda a sarokba betérdefeltette. Tehát olyan gyerekes dolgokat csinált meg vele, amiben a gyerek, ez az osztálytársunk tényleg azt a szeretetet élte át, hogy van fegyelmezés is, odafigyelés is, de mögötte óriási szeretet. És ezt mindjárt láttuk, hogy ez a gyerekkel nem véletlenül kivételez. Tehát egyikünk se volt irigy rá, abban az értelemben, hogy miért...
Neki kell fölülni a szekrény tetejére?
Igen, hogy hát őt mennyit szerepelteti, ő neki milyen jó, mert láttuk, hogy a Kamil atya nagyon ráérzett arra, hogy ki az a gyerek, akire legjobban oda kell figyelni. Ő benne ezt nagyon-nagyon szerettük, meg nagyon szívesen emlékszem így vissza rá. Nagyon vidám ember volt. Tele volt mindig lobogással, lánggal, lelkesedéssel, vidámsággal. Igazából őt azt tudta legjobban, leginkább azt törte legjobban, hogyha olyat észlelt közöttünk, amit hát a gyerekek egymás közt néha megcsinálnak, hogy egymásra egy kicsit ilyen gonoszak.
Tehát kitolnak, kiközösítenek.
Így van, kiközösítenek. Na most, tehát ő ilyenkor akkor, hát mondjuk a modern pedagógiával már nem egyezik ez, amit ő csinált. Fogta, és akkor gyereket úgy elhagyja, hogy látta, hogy így elkezdte így a fejét pofozgatni, de hát mindjárt megállapítottuk róla, hogy ő neki jobban fájt, mint nekünk. Tehát, mert úgy ütött, hogy mi lehúztuk a fejünket, és volt úgy sokszor, hogy a saját kezét ütötte. És akkor utána persze elszégyelte magát, és akkor minden alkalommal hozott nekünk egy táblacsokit. Hát voltak olyan osztálytársak, akik már néha provokálták, hogy kerüljenek már csoki közelébe. Ő is egy olyan ember volt, akit nagyon nagy ragaszkodással, nagy szeretettel tudok emlegetni.
Akkor még bőven volt ferences, laikus testvérek láttak el szinte minden szolgálatot, ami a tanári feladaton kívül volt. Sekrestye, porta, kertészkedés, tehát jelen voltak.
Hát a laikus testvérek közül viszonylag kevéssel találkoztunk. Hát a Joakim testvér, ugye, aki a sekrestés volt, ő vele viszonylag sokat. Ő volt, aki a minisztrálosokkal foglalkozott, aki a misét. Hát voltak neki kedvenc szakkifejezéseket, nagyokon derültünk, hogy kiengedem a misét, ez azt jelenti, akkor kinyitotta az ajtót, és akkor elkezdődött a szentmise. Meg tehát ehhez hasonló jó mondás, egy nagyon jámbor ember volt, azokkal a gesztusokkal, amiket nyilván belé neveltek, hogy egy sekrestésnek így kell viselkedni, és amikre ma már azt mondanánk talán, hogy nagyon ilyen formális, vagy talán ma már nem éreznénk annyira modernnek, de mi akkor azt láttuk benne, hogy ő tényleg mindenben annak a kornak az elvárásához, de úgy belsőleg igazodva igyekszik megfelelni, amit neki megtanítottak, hogy egy sekrestésnek így kell viselkedni. Igyekezett mindenbe az atyákat kiszolgálni. Aztán Lambi bácsi, a Lambert testvér, aki egyszerre volt a favágó, aki a téli tüzelőanyagot, amit ugye kézbe hordtunk fel a hálóba, fával, szénnel tüzeltünk, összeaprította, és akkor azt dolgozta föl. Egyszerre volt kint a kertészetben, és ott a egész nap reggel kiment, és akkor este nagyon késő jött haza, közben a rózsafűzért imádkozta, locsolta a kertet, kapált, gyomlált, tehát mindig kerti munkákat végezte. Ő is 80 a jóval fölötte volt, amikor meghalt, utolsó pillanatig járt ki a kertbe dolgozni.
Habitust nem viselhették ők, ugye?
Nem hordták a habitust, de mindjárt tudtuk róluk, gyerekek, diákok, hogy ők ferences szerzetesek, és úgy is köszöntünk nekik, mint az atyáknak, Laudétur Jézus Krisztus. Ezt az atyák meg is magyarázták nekünk, hogy 50-ben ez történt, azért nincsenek habitusban, de ugyan a rendtársak, ugyanúgy a ebédlőben velük együtt bent ebédeltek, együtt élték a közösség életet, szerzetes életet. Tehát számunkra ez nem volt annyira különleges, mert hát ugyanúgy az Antal atya is munkásruhába jött ki velünk dolgozni, Teofil atyával, amikor mentünk gesztenyét szedni, vagy bármit, vagy kimentünk a városba, akkor is civilben volt. Tehát ez számunkra nem volt annyira különleges, hogy az idősebb laikus testvérek, ők nem hordtak habitust. Aztán Honorát testvér, aki szintén kint volt a Lambert testvére, és ott kint dolgozott, a Krizsó testvér. Tehát nagyon sokan voltak a Boldizsár testvére a lakatos asztalos műhelyben, akik a különböző bútorokat összetettek. A Boldizsár testvér minden eszméletlen nehéz fizikai munkát ő maga egyedül végzett, fogott ilyen emelőket, amikkel hatalmas vastartályokat úgy forgatott maga körül, és senkinek nem engedett hozzányúlni, csak egyedül ő végezte a munkát. Tehát tényleg azt éltük át itt mi gyerekek, hogy ezek a férfiak olyan erős emberek, belül lelkileg olyan erős emberek, hogy tényleg ugye a világot megfordítják maguk körül. Tehát nem csak olyan, abban az értelemben, hogy a fizikai munkában, de látszott, hogy a fizikai munka mögött egy hatalmas lelki töltés van, amelyik irányítja a mindennapi életüket. Nem véletlen, hogy akkor, amikor harmadikos korunkban, másodikat végeztük, harmadikos korunkban a Fekete Andrással, volt még egy iskolatársunk, a Knipfióska, hárman azt mondtuk az Antal atyának, hogy mi a nyarat szeretnénk itt tölteni. És akkor erre mondta az Antal atya, hogy ja, gyerekek, elég lesz abból egy-két hét is. Tehát ő se akart azt, hogy teljesen. És akkor mi beköltöztünk itt a kolostorba, ő talált nekünk két szobát, három szobát, az Antal atya idősebb rendtársaknak a szobáját, akik éppen előzőleg haltak meg, és akkor oda nyára befogadtak bennünket, és akkor igazán beleláttunk az életükbe. Akkor a Lőrinc atya, aki orosz tanárunk volt, ő, na akkor viszlek benneteket kirándulni. És akkor nyáron elvitt föl bennünket a dobogókőre, és hát ő, aki szintén betegséggel, cukorbeteg volt, betegséggel küzdködött, és hát óvatosan a kis Warburgjára annyira vigyázott, hogy össze ne koccanjon, össze jöjjön. 50-nel szépen felballagtunk dobogókőre, egy napos út volt, majdnem az egész túra, oda-vissza, és akkor ott egy kicsit beszélgettek velünk útközben, hát mi úgy éltük át az egész utat, meg az ott tartózkodást is, hogy hát a tanáraink, ez micsoda iskola, hogy nekünk kirándulást szerveznek, oda fölvisznek. Hát a többi gyerek előtt majdnem, hogy el sem mertük mondani, hogy nekünk micsoda kegyben volt részünk. Aztán utána Sándor atya elvitt bennünket gombászni, szintén ez alatt a nyári itt töltött egy-két hét alatt. Akkor a Sándor atyát is megismertük, meg különben ritkán láttuk. A Gerencsé Sándor matematika, rettegett matematika tanár volt. Őnál az osztály átlag évvégén a 2,1 körül szokott lenni, és hát olyan jegyeket adott, hogy 1,25, 1,32, meg ilyeneket, ha valaki kiment matematikából felelni, úgyhogy 45 percet a gyerek végigfelelt, és a végén közölte, hogy 1,32. És akkor a gyerek szépen helyére slattyogott, és hát tudomásul vette, körülbelül fél osztályt megbuktatta. Tehát hihetetlen szigorú matematika tanár volt, és akkor, amikor mi, már ő nyugdíjba került, amikor ide kerültem, egyszer csak akkor úgy nyáron, hogy akkor elvisz bennünket gombászni. Akkor utána láttuk, hogy a szobája tele van, tel is tele, egy csomó olyan szárított növényel, amelyikből teját főz, csipkebogyóval, akkor galagonyával. Mindegyikről elmondta, hogy mire jó. Akkor ott volt egy galamba szobájába, amelyik valószínű, hogy leesett a fészekből, és akkor ő úgy megtartotta és felnevelte, és akkor ment az udvaron, az abba ablakáról a várára repült, és akkor ugye a vállán szépen vitte végig az egész iskolán keresztül. Minden nap kiment, leolvasta naponta háromszor, hogy a hőmérő mennyit mutat. Akkor lement, ott volt egy nagy vízmérő edény, amelyikben a csapadékot mérte. Azt is minden nap mérte. És akkor fönt volt, fölötte lakott a Fodróci Béda atya. A Béda atya az lekiabált neki, hogy Sanyi! Így hangosan az egész... Ennyi volt! És akkor Sándor atya mindig mondta neki, hogy mennyi volt. Csapadék volt, a hőmérséklet, és akkor mind a ketten volt egy noteszük, és akkor följegyezték, hogy, na, hogy hol tart az időjárás, és naplót vezettek évtizedeken keresztül. Hogyan változott a hőmérséklet, a vízállás, a Duna vízállása. Akkor utána megtudtam később, hogy a Sándor atya rendszeresen jár ki horgászni. Hozza a rendháznak haza a halakat a Dunáról. Olyan intenzív élet volt itt, amelyik az életnek minden területét áthatotta. Sándor atya nem csak szedte a gombát, hanem a városnak a legismertebb gombásza volt. Gomba szakkört vezetett a városi kultúrházba, és akkor mindenki vitte hozzá a gombákat, bemutatni, hogy jó-e. Tehát aki meg a legbizhatóbb személy volt az egész városban gombászati szempontból. Akkor itt volt a Teodóz atya, aki akkor még fiatal ember volt, aki minden alkalommal vitt bennünket színházba. Itt volt a városi színház, ez a gombászatról jutott eszembe, mert a gombászakkor is, meg a színház is ott volt együtt itt a kórház közelében, most Kolpingház, a városi színház. A színházi rendezvényekre volt egy városi zenekar, a városi zenekarnak minden hangversenyen a ferences diákok ott voltak. Teodóz atya ragaszkodott ahhoz, hogy legalább osztályonként 10 gyerek bérletet vásároljon. És bérletet vásároltunk, mentünk, és akkor volt úgy, hogyha valamelyikünk nem tudott elmenni, elment a másik helyette, de a ferencesek töltötték meg szinte az egész színházat a hangversenyek alkalmával. De hogyha színi előadások voltak is, ferences diákok minden ilyen kulturális programon ott voltak, városi rendezvényen ott voltak. Tehát nem éreztük azt, hogy mi itt be vagyunk zárva, hanem hogy nagyon eleven nyitott életünk van. Thank you. még él és nagyon jó egészségnek örvend, a Félix atya, aki akkor volt itt rektor. A kollégiumnak volt az igazgatója 4 éven keresztül, amíg én ide jártam, és számomra meglepő volt, hogy mennyire ismeri az embereket. Én egy faluról jött kisgyerek voltam, de körülbelül már 2 hét vagy 3 hét múlva kiszúrt magának. Mindig óriási tisztelettel beszélt velem, meg figyelmességgel, meg nagyszer, szinte számomra egy kicsit olyan zavaró volt, mert ügyetlen voltam nagyon ezt viszonozni, vagy megköszönni, vagy, és mindig úgy éreztem, hogy még jobbnak kell lennem, és mondjuk hát én azért nagyon sokszor voltam azért rendetlen, és az ember azért komoly próbatétel elé volt így állítva, hogy egy ilyen fegyelmezett, és akkor számunkra egy rendkívül szigorú embernek tűnt a Félix, hogyha egy szigorú ember előtt, hát azért úgy az embernek szerintem mindig egy katolásra kellett volna megállni, ez volt, amit belülről érzett, de aztán hál' Istennek ő nem volt soha ilyen számonkérő, és inkább mindig az emberben, tehát én bennem, így tudom igazán mondani, hihetetlen szeretette és nagy empátiával volt, és minden kicsi dologra, ami velem történt, úgy odafigyelt. Aztán, akit nagyon szeretnék még megemlíteni, a Jeromos atya.
Huszár Jeromos.
Huszár Jeromos, igen. Akit mindig csak egy jelzővel illettünk a rendi közösségben, a jóságos Jeromos atya. Ő elsőbe földrajzt tanított nekünk, nekem, és hát persze azért egy idő után, hogy kiismertem itt a szokásokat, még kisgyerek voltam, de már kiismertem, hogy azért úgy van a feleltetés az iskolában, hogy hát az embernek van körülbelül 3-4 jegye egy fél évben, és akkor a következő 3-4 a másik fél évben. És akkor a Jeromos atya úgy szépen feleltetett engem 3-szor egymás után, és akkor gondoltam magamba, óráról órára.
Ülhet a babérjai.
Hát nem tanultam utána a következő alkalommal. És akkor látom, hogy ott a noteszával lapozgat, nézegeti, körülbelül 6-8 név volt egy oldalon, akkor lapozgat oda, megint vissza, hátrafel, egyszer, egyre csak hátraibb, és akkor megint kiszúr engem.
Tokár.
Igen. És hát akkor persze semmit nem tudtam, hát úgy ki kellett menni a táblát megnegyedelni, 4-en voltunk még a táblánál, és akkor bemondja nekem, hogy a szélrendszerek. És megjegyeztem, mert ilyen leégés rettenetes volt, semmit nem tudtam. És akkor hát próbáltam, hogy jobbra-balra leskelődni, hogy hát, ha valamelyik osztálytársam tud súgni. Persze, hát azért ő is ott volt, és azért mindig figyelt bennünket, hát azért annyira nem mertem kockáztatni, de hát szóval kiderült, hogy gyakorlatilag hát valamit összenyökögtem, amit még előző órákra emlékeztem, de hát az semmit érő felelet volt. Ő egy hármas. De most a hármas az úgy volt, ugye, hogy óra végén, akkor hát én igyekeztem minden jobban eltűnni a szem elől. Na de hát azért ő utolért, és akkor mondta, hogy hát miért nem tanultam a mai órára? És akkor annélkül, hogy megválaszoltam volna, mondja, hogy jaj, most jut eszembe, hát nektek magyar órátok volt az első. Jaj, hát az nagyon sokat kellett készülni. És utána meg testnevelés, hát a Kékesi Tibi biztos meghajtott benneteket. Tehát a Jeromos atya gyakorlatilag úgy mentett ki engem ebből a szorult helyzetemből, hogy nekem semmit nem kellett rá mondani, de igazából csak azt éreztem belőle, hogy tényleg minden okot, vagy eszközt, vagy megtalál arra, hogy azt mondja, hogy hát tényleg ebben a helyzetben lehetetlen lett volna készülni, meg hát ha készültem is volna, hát kimaradt, kiesett. És akkor hát utána soha többet nem fordult elő, hogy nem készültem órára, mert...
Mert hogy nem érdemelte meg a tanár.
Így van, így van, így van. Tehát a Jeromos atya előtt ezért még egyszer nem lehetett volna ezt így eljátszani. Aztán utána is volt egyszer egy olyan film, egy lengyel film, amelyik a második világháború Andrzej Vajdának a filmje, és akkor ilyen pucér emberek mászkáltak benne, férfiak és nők. És akkor, hát úgy, hogy mindig előtte kiment egy tanár, és megnézte a rendtársa közül, hogy ez gyerekeknek való-e, vagy nem.
Vagy ha színes volt, akkor a tájkép csata után.
Az tájkép csata.
Amivel az Orbriski elveszti a szemüvegét, hegedül.
Így van, tájkép csata után. Na mondjuk a lényeg az volt, hogy akkor hazajöttünk, és a Jeromos atya, egyszer csak látom, hogy elindul felém, és akkor hát az, jaj, hát ő hogy szégyeli magát, hogy egy ilyen finom lélek, és ilyen mezítelen férfiakat és nőket kell a moziba nekem nézni. Hát én nem válaszoltam neki semmit sem, mert igazából őt sajnáltam, hogy ő milyen kellemetlenül érezte magát, de ott volt benne az a hihetetlen tapintat, meg jó lélek, hogy a kamasz gyerekeknek a megbotránkoztatása az mennyire távol áll tőle, és hogy igazából ő is felelősnek érzi magát ezért, hogy nekünk ezt meg kellett nézni. Tehát annyira finom és tapintatos lélek volt, ami az ő varázsa volt egész életében.
Ennyi szép emberi példa mellett egyszerű, sima bemasírozás volt a rendbe, vagy azért ebben együtt, amikor úgy döntött János atya, hogy magára ölti habitust, akkor azért az komplikáltabb volt.
Semmi komplikáció nem volt benne. Tehát én majdnem azt mondom, hogy fanatizálva voltam. Tehát én hihetetlen lelkesen jöttem ide a noviciátusba, teljesen azzal a belső meggyőződéssel, hogy nekem ez az életutam.
Hogy ennél jobb hely nincs a világon.
Ennél jobb hely nincs a világon. Ehhez hozzájárult persze sok fiatalnak, Balázs atyának, Vilmosnak, Pálnak az ideérkezése. Tehát akiknél az ember azt látta, hogy...
Hát akik egy korosztállyal előbb voltak így a képzésben, ugye? Tehát akkor voltak fiatal noviciusok és növendékek, amikor gimnazista volt János atya?
Tehát ők 10-11 évvel, tehát a Balázs meg a Vilmos 11 évvel. Tehát minden korosztály generáció megjelent, ennek van egy folytatása, vagy ennek van egy íve. Tehát igazából nem merült föl bennem kérdésként, hogy ezt én így nem folytathatnám tovább, hogy miért ne lehetne. Tehát csak a lendület volt az emberben, és hát főként Balázs atya, aki utána nagyon sokat foglalkozott velünk.
Barsi Balázs.
Barsi Balázs, így van. Tehát önállal kaptuk azt a lendületet meg, hogy igen, a szép ez az élet, és hogy nem csak tehát nem magunkért, nem nekünk jó, hanem mi arra kaptunk hivatást ezen keresztül, hogy másokért éljünk. Tehát akkor, amikor elmentünk katonáságnak, akkor Balázs atya mindig azt mondta, hogy ez egy misszió, ennek az a lényege, hogy mindenki legalább Orbán Viktor előtt sokkal kitalálta, hogy mindenki hozza magával még egy embert. Tehát ha visszajövünk a katonaságtól, akkor a misszió, tehát azt fogja kifejezni, hogy igazából úgy éltünk, ahogy kellett, hogy hozunk magunkkal még egy katonatársat.
Sikerült hozni?
Nem sikerült, de mondjuk ez nem csak, persze nem csak rajtunk múlott, persze rajtunk elsősorban, de hát ott igazából tehát mindenki előtte már büntető intézetekbe járt lentiben, mielőtt mi oda mentünk.
Tehát a kispapokat a büntető századba hívták be.
Igen, hát az mondjuk a nők, akik a képzettségük se volt olyan, mert általános iskolát sokan el se végezték közülük. Maximum az általános iskola volt a legnagyobb műveltségi szint azok között az emberek között, akikkel mi ott találkoztunk. És hát mondjuk itt nálunk azért nagyon egyértelmű volt akkor az, hogy mindenkinek tanárnak kell lenni. Tehát így igazából mi ebbe azért nem lovaltunk bele senkit se, hogy na gyere el Ferencesnek, mert hát azért ez neki nagyon sokat kellett volna teljesíteni, de ezzel együtt mondjuk nekünk az nagyon fontos volt, amit a Balázs atya úgy mondott, hogy mindenki hozzon magával egy embert.
János atya, amióta Ferences, hát kivéve az egyetemi éveket, Esztergomhoz kötődik? Tanárként, igazgatóként az egykori alma máterében működik most is.
6 évet töltöttem Pasaréten, ott voltam a növendékek magisztere, 88-tól 94-ig, mellette párhuzamosan Szentendrén tanítottam, és kispapoknál is voltak óráim, tehát ott házfőnök, magiszter, tehát ilyen beosztásban voltam a kieső 6 évben, amit nem itt töltöttem Esztergomban.
És mióta igazgató?
97 óta.
Köszönöm szépen, Tokár János esztergomi Ferencessel, az itteni gimnázium igazgatójával beszélgettünk az ő egykori szeretett Ferenceseiről, akiket próbáltunk közelhozni a ma hallgatóinak. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Kettesben.